Uram, készületlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápánál tett hivatalos látogatás Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő előzőleg részt vett azon a kihallgatáson is, amelyen a Szent Atya a magyar nemzeti zarándoklatra érkezett magyarokat fogadta, majd ezt követően jelen volt a zarándoklatot lezáró szentmisén a Szent Péter Bazilikában. A Szent Atya kijelentette, tavaly áprilisban zarándokként, testvérként, barátként látogatott Magyarországra, és apostoli útját szívében hordozza hálával. Budapestre, a hidak és szentek gyönyörű városába zarándokként mentem el, hogy együtt imádkozzak veletek Európáért, a békeépítése vágyáért, mondta. A magyar egyház életét Máriára, a magyarok nagyasszonyára bízta, valamint Szent István, Szent László, Szent Erzsébet és Szent Imre közbenjárását kérte. Le kell győznünk a beletörődést és az élet nagy kérdései iránti érdektelenséget, és újra fel kell fedeznünk az első keresztény nemzedék, az apostolok örömét és frissességét, fogalmazott Erdő Péter a római Szent Péter Bazilikában megtartott szentmisén, a nemzeti zarándoklat záró eseményén. A bíboros prímás azt mondta, örömmel osztozunk a Szent Atya és az egyház erőfeszítéseiben. Május 8-a és 10-e között Magyarország vendége lesz Xi Jinping, kínai elnök, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely szerint bár politikai nézetkülönbségek vannak országaink között, de a viszonyunk pragmatikus, elsősorban gazdasági kérdésekről, konkrét ügyekről, projektekről várható megállapodás és bejelentések. Elhangzott, a kormány megerősíti a gyermekvédelmi szabályokat, kizárják a lehetőségét, hogy köztársasági elnöki kegyelmet kapjon az, aki kiskorú sérelmére követette szexuális bűncselekményt, vagy közreműködött ilyenben, ugyanakkor az igazságügyi miniszter ellenjegyzésének gyakorlata megszűnik. Az alkotmányban kétharmados döntéshez kötik a közös uniós hitelfelvételben való magyar részvételt. Emellett a Magyar Honvédség katonai műveleteiről, állomásozásáról, határátlépéssel járó csapatmozgásáról, külföldi fegyveres erők Magyarország területét érintő katonai műveleteiről tartalmaz majd részletes szabályozást a változtatás. A benzinben és a gázolajban is megfizetik a magyar emberek a háború árát, mondta a miniszter. Megismételte, a kormány arra szólítja fel a magyar üzemanyagkereskedőket, hogy az árakat vigyék le a környező országok átlagára, erre két hét türelmi idő áll rendelkezésre. 2024 nem az elmélet, hanem a gyakorlat éve. Választások lesznek szerte a világban, és ezeket meg kell nyerni, jelentette ki a miniszterelnök a CPEC Hungary konferencián. Orbán Viktor kiemelte, ezek a választások egybeesnek nagy világpolitikai és geopolitikai trendfordulókkal. Rámutatott, a liberálisok érzik a veszélyt, a korszak leváltása az ő leváltásukat is jelenti, a progresszív világszellem végét. Magyarország konzervatív sziget az európai progresszív liberális óceánban, fogalmazott a kormányfő, az Alapjogokért Központ által szervezett rendezvényen. Idén lezárhatjuk a nyugati civilizáció egy dicstelen korszakát, a progresszív liberális hegemóniára épülő világrendet, jelentette ki. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Georgia kormányfőjét, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A politikai együttműködés elmélyítésének lehetőségeit, valamint Georgia EU integrációs folyamatának állását tekintették át, ezentúl szó volt az energetikai együttműködésről. A történelem során először idén megindult a földgázszállítás Magyarországra Azerbajdzsánból, ami nagyban hozzájárul hazánk törekvéseihez az energiaellátás terén, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter Bakuban. Szijjártó Péter beszélt arról, hogy kérték az Európai Uniót vegyen részt a diverzifikáció szükséges infrastruktúra fejlesztésekben, de elutasító választ kaptak. Ezért innentől kezdve Brüsszelnek semmi köze nincs ahhoz, hogy mi hogyan és honnan oldjuk meg az energiaellátásunkat, jelentette ki. A tárcavezető tárgyalt az azeri munkaügyi miniszterrel. A Magyar-Azeri Gazdasági Vegyes Bizottság ülésén is részt vett a miniszter, hangsúlyozta, hogy immáron 14 éve tart a barátság és a stratégiai partnerség a két ország között, amiből mindkét fél sokat profitált, tavaly 120 millió dolláros értékkel megdőlt a kétoldalú kereskedelmi csúcs. Oroszország elkerülhetetlen vereségével végződne a NATO akármelyik tagállama ellen intézett orosz támadás, jelentette ki a lengyel külügyminiszter a Varsói Parlament alsóházában a lengyel diplomácia idei céljait ismertetve. Radoszlav Szikorszky aláhúzta, a NATO egy védelmi szövetség. Katonai célponttá válnak Oroszország számára a NATO országok állandó jelleggel Lengyelországba telepítendő nukleáris objektumai, jelentette ki az orosz külügyminiszter helyettes, a TASZ orosz hírügynökségnek nyilatkozva. Szergej Ryabkov szerint a lépés számukra tényleges fenyegetést jelent. Végül az időjárásról. A folytatásban derült lesz az ég gomoly felhőkkel, csak néhol fordulhat elő zápor, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 0 plusz 2, napközben aztán 16-17 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Szalka József minorita szerzetest, a Miskolci Minorita templom plébánosát, plébániai kormányzót. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre áll. Ezúttal mi másról is beszélhetnénk, mi Miskolcon, mint Kelemen Didák atyáról. Az ő halálának évfordulója adja az apropóját annak a megemlékezés sorozatnak, amelynek programjait most részletesen is ismertetjük. De előtte magáról az évfordulóról. 2024-ben halálának hanyadik évfordulójára is emlékezünk?
280. évfordulójára, 1744-ben hívta a Jóisten haza az örök országába a Didák atyát, és ennek van most a 280. évfordulója április 28-án.
Mi miskolciak nagyon tiszteljük őt, nagyon sokat imádkozunk boldog gávatásáért, remélhetőleg ez a közeljövőben meg is történik majd.
Hát bízunk benne, hogy meg fog történni, de ugye a Jóisten az, aki a tudója ennek pontosan. Egy csodának kellene megtörténnie, illetve hitelesíteni, és az felgyorsítaná az ő boldoggávatását, mert gyakorlatilag egy bizonyos rész, amit adminisztrációs, az mind megvan, hanem már csak a csodára várunk.
Szó szerint a csodára várunk. Ahogy említettem a riport elején, legyen olyan kedves akkor, ismertessük a Kelemen Didák megemlékezés sorozat fontosabb napjait, programjait, eseményeit.
Két napot szeretnék kiemelni, április 25-e és április 28-a vasárnap. Április 25-én 15 órakor kezdődik egy emlékfa ültetés, ez itt Miskolcon a Deák Ferenc téren lesz, illetve Didák atya sírjánál és az ő általa alapított iskolának a jogutódja, jelenleg Földes Ferenc gimnázium oldalán elhelyezett emléktáblánál fogunk koszorúzni, illetve ezzel párhuzamosan két iskolában, jezsuita gimnáziumban és a fái szakközépiskolában a 11. és 12. osztályos tanulók részére egy filmvetítés lesz, Kelemen Didák Isten szolgálja című filmnek a vetítése. Ez értelemszerűen ott lévő iskolásokat, tanulókat érinti, és hogyha lehet így fogalmazni, a nagyobb szobású esemény az április 28-án vasárnap fog kezdődni itt a templomban, abban a templomban, amelyet Didák atya építetett, hogy épített, mondhatnánk azt is, mert vélelmezhetjük joggal, hogy az ő kétkezi munkája is benne van. Vasárnap 16 órakor fog kezdődni a versbarátok körének az előadásában Tiszavidék apostola címmel egy zenés irodalmi műsor. Didák atyának az életét mutatja be. Ezt fogja követni egy rendhagyó dolog, ami még eddig nem volt. Flach Antal kutatása során talált egy kottát, amelyet egy ferences harmadrendi nővér írt, illetve a dallamot pedig Gróman János Dezső minorita atya, szerzetes atya írta, és ezt fogják elénekelni Lukács Zsófia és Kovács Kristóf, és ezt fogja követni 18 órától az ünnepi szentmise, amikor kérjük a Jóistent, hogy hallgassa meg a mi kérésünket, és teljesítse ezt a vágyunkat, hogy Didák atyát hivatalosan az egyház boldogok közé iktassa.
Kísérő rendezvények is kapcsolódnak a program sorozathoz, hiszen az ön által is említett film többször is vetítésre kerül majd. Ezekről az alkalmakról, időpontokról mit tudhatunk?
Miskolc Városi Televízióban lesz április 26-án 19 óra 25 perckor fog kezdődni Tiszteletre méltó, ez a címe ennek a filmnek, Kelemen Didák atya szolgálatáról egy 90 perces dokumentumfilm, melyet készítetett az Éltető Lélek Alapítvány, és ez fog kerülni bemutatásra. Érdekességként meg szeretném említeni, dr. Gyulai Éva kutatása során az Aradi Levéltárból sikerült megszerezni a Miskolci Minorita kis gimnázium osztálykönyvének az anyakönyveit 1773 és 1816 közötti időszakról. Ugye ez azért fontos nekünk, mert Didák atya által alapított iskolának a dokumentumai, mondhatjuk így, és ez is sor kerül majd egy kis könyvként, egy dokumentumként át fogják adni a Éltető Lélek Alapítvány képviselői, Pável atyának, Cebula Pável atyának, aki az előjárunk itt Magyarországon jelenleg, illetve még ehhez az ünnepi sorozathoz megemlíteném, Aradon, az ottani minorita templomban ott lesz egy emléktábla elhelyezés Didák atyával kapcsolatosan. Májusban történik majd ez, az ottani Magyar Napok rendezvény sorozatába fog beékelődni. Erről még pontos dátumot nem tudunk, de ez meg fog valósulni.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak egyfajta kulisszatitokként, hogy a Minorita templom, a Miskolci Minorita templom sekrestyéjében ültünk le egymással beszélgetni, és itt van mellettünk Kelemen Didák atya portré képe, tehát most is figyel bennünket, ha fogalmazhatok így, és különösen érdekelne személyes, szubjektív véleményre is kíváncsi lennék atyának, ön a mindennapi szerzetes életében, szolgálatában megtapasztalja Kelemen Didák atya segítségét, kéri az ő pártfogását és oltalmát.
Természetesen minden szentmise, minden esti szentmise után imádkozzunk a hívekkel, az ő boldogávatásáért, illetve akarva, akaratlanul az embernek az ügyes, bajos dolgaiban, akár az ő képével a templomba találkozunk, a sírjánál, amikor elmegyünk, amikor kezünkbe akad az ő írása, vagy szembe jön velünk maga Didák atyának az öröksége, akkor akaratlanul elgondolkodik az ember is. Lelkesít, illetve odaadottabbá teszi az embert, hogyha neki sikerült, akkor a Jóisten segítségével nekünk is a jelenlegi munka, amelyet a Jóisten megbízott bennünket.
Az elmúlt percekben tehát Kelemen Didák atya halálának 208. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő Kelemen Didák megemlékezés sorozat miskolci programjait ismertettük, és arra kérem atyát, hogy beszélgetésünk végén ismételjük el a legfontosabbakat, mely programokra és megemlékezésekre is várják a kedves híveket, érdeklődőket.
Április 25-én 15 órai kezdettel Miskolcon a Deák Ferenc téren lesz emlékfa ültetés, közvetlenül utána koszorúzás Didák atya sírjánál, illetve a Földes Ferenc gimnázium oldalán elhelyezett emléktáblánál. Miskolc Városi Televízió be fogja mutatni Tiszteletre méltó című filmet április 26-án 19 óra 25 perctől. Vasárnap, április 28-án, Didák atya halálának az évfordulóján a napján, 16 órától Miskolci Minorita templomban Tiszavidék apostola címmel zenés irodalmi előadás lesz a versbarátok köre előadásában. Utána következik a megtalált ének eléneklése, és 18 órakor pedig az ünnepi szentmise.
Ezekre az eseményekre szeretettel várják tehát a kedves híveket, én pedig köszönöm szépen a beszélgetést és a programok ismertetését Szalkai József Minorita szerzetesnek, a Miskolci Minorita templom plébánosának, plébániai kormányzónak. További életéhez és szolgálatához jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, és a lehetőséget is köszönjük. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen. Dr. Hortai Ritával, a Miskolci Versbarátok körének vezetőjével beszélgetek ezúttal az Elveszíthetetlen Öröm című versmondó versenyünkről, amely már jó néhány éves múltra tekint vissza. Na jó, az öröm témakörű verseny nem, de maga a verseny ötlete, igen. Hogyan is indult? Mikor is indult ez az ötletünk?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és igen, valóban ez már a negyedik éve, hogy a versmondó versenyt meghirdetjük. Úgy kezdődött, hogy 2021-ben az eukarisztikus kongresszussal kapcsolatban gondolkoztunk, hogy hogy lehetne a kongresszushoz hozzájárulnunk, arra felhívni a figyelmet, és egyben a fiatalokat is bevonna ennek az eszmeiségébe, és ezt mi úgy terveztük a versbarát műsorokon kívül, hogy egy fiataloknak szóló versmondó versenyt rendezünk, amiben esetleg a fiatalok figyelét irányíthatjuk magára az eukarisztiára, tehát az eukarisztiának a lényegére.
Így indult, és aztán évről évre ez bővült, mert hogy a lélek gyümölcsei kerültek mindig szó szerint vagy idézőjelben terítékre.
Igen, ennek érdekes története van, mert az első szavaró versenyünkön, illetve hát azóta is, Fábri Kornél atya, aki közben, ugye tudjuk, hogy püspök atya lett, ő volt a fővédnökünk, és effektíve tehát el is jött, és segített nekünk sokat. És ő javasolta azt, hogy hát miért nem megyünk a lélek gyümölcsein végig, akkor már egy pár évre előre meg is van a versmondó versenyeknek a témája, és ugyanabban az évben Erdő Péter bíboros úr is ugyanezt erősítette meg, hogy ezzel foglalkozni kell a lélek gyümölcseivel, és olyan szempontból kapóra is jött, most ez csúnya szó, de ugye miután határunkon túl kirobbant a háború, mi elővettük a békesség gyümölcsét, és egy olyan rendszer alakult ki, amiben a szabadon választott vers a lélek egyik gyümölcse, és a kötelező vers pedig már a következő évi gyümölcsre utal, tehát amikor a békesség témakörben javasoltunk, hogy keressenek verseket, akkor a kötelező vers a szeretetről szólt, amikor az Isten a szeretet szavaló verseny volt, a kötelező vers az örömről szólt, és az idén érkeztük el oda, hogy maga az öröm a versmondó verseny témája, Elveszíthetetlen Öröm címmel.
Mire utal a cím? Azon túl, hogy az öröm van a középpontban és lesz a középpontban, mire utal ez az elveszíthetetlen jelző?
Tulajdonképpen a lélek gyümölcsei mind a Jóistenre utalnak, tehát hogyha Jóistenre rátalálunk, vagy az odavezető útra, akkor a lélek gyümölcseit is megtaláljuk. Na most ez oda-vissza érvényes, tehát hogyha én a lélek gyümölcsein keresztül közelítek, akkor előbb-utóbb eltalálok a Jóistenhez, és ezért gondoltuk azt, hogy tehát az öröm az az igazi, az elveszíthetetlen, amikor az ember már rátalál erre az útra. Ezt talán úgy lehetne megértetni fiatalokkal és bárkivel, aki a művészethez vonzódik, hogy annak megfelelő verseket, költeményeket keresünk. És ez is az egyik célom volt, hogy nem csak az, hogy szeressék a fiatalok az irodalmat, a verseket, mint ahogy mi is nagyon szeretjük a mi kis versbarát körünk, akik kezdeményezik ezt a versmondó versenyt, de az is, hogy foglalkozzanak vele, tehát foglalkozzanak a témával, vagy ha a gyerek nem foglalkozik, akkor foglalkozzon a tanár, illetve a szülő, aki ezt ajánl nekik verseket. Tehát mindenképpen egy olyan kört vonunk be ebbe, akik ezáltal közelebb kerülnek a lélek gyümölcseihez.
És akikben felkeltettük az érdeklődést, azok most nagyon figyeljenek, mert most következnek a közérdekű információk. Legyen olyan kedves ismertesse, hogy mik is az idei versmondó verseny feltételei, fontos tudnivalói.
A legfontosabb tudnivaló a jelentkezési határidő, ami 2024. május 12-e. Tehát addig, de én azt tanácsolom, hogy addig se várjanak, minél hamarabb küldik el a jelentkezést, mégpedig egy e-mail címre, tehát kicsit leegyszerűsítettük a jelentkezési feltételeket. Annyit kell megtenni, hogy a versalap22@gmail.com e-mail címre elküldi a jelentkező a nevét, születési dátumát, lakcímét, az iskoláját és a felkészítő tanárát, vagy pedig, hogyha a szülő készíti, akkor neki nevét és a választott vers címét. Úgyhogy ennyit kell összesen. Ha már megvan az e-mail címe, a többi teendőt azt az e-mail címen keresztül mi el fogjuk küldeni. Tehát folyamatosan tájékoztatjuk a fiatalokat. Én szeretek kis leveleket küldeni nekik, egy kis biztató leveleket, és a teendőjüket, ami a versenyig, azért figyelembe kell venni, meg kell oldani. Na most a következő fontos dátum a maga az elődöntő időpontja, ami 2024. május 24-e, péntek, délután 14 órától, a helyszíne pedig a Tudomány és Technika háza, aki már volt szavaróversenyünkön, az már tudja, hogy hol van ez a Görgei Artúr út 5 szám alatt, de ez rajta van a tájékoztatón is. A döntő és a gála időpontja már szeptemberre tolódik, mégpedig azért, mert minden év szeptember 3. hetében zajlik az Arszakra Fesztivál, ami ugye előző évben Miskolcon is megrendezésre került, egy teljes heti Arszakra Fesztivál, ami egy nagyon nagy esemény volt, mert egy héten keresztül a szakrális művészetről szólt itt tulajdonképpen minden Miskolcon. És ebbe kapcsolódtunk be már előző évben is, úgyhogy a döntő az a Városháza dísztermében zajlott, és ez a szeptember 21-e, ez tulajdonképpen az Arszakra Fesztiválnak az utolsó szombatja lesz.
Fontos információ még, hogy van egy kötelező vers, és lehet, és lesz is egy szabadon választott vers. Ezekkel kapcsolatosan mit lehet elmondanunk?
Tehát a szabadon választott vers, ahogy a versmondó versenyünk címe is, elveszíthetetlen öröm, tehát az örömről kell, hogy szóljon, mint a lélek gyümölcse, tehát ebben a témakörben. Hát ez maximum egy 3 perc, hogyha egy fél perccel több azért nem szólunk. És a kötelező vers az már a következő gyümölcsre utal, ez pedig a türelem gyümölcse. Így Turmezei Erzsébetnek, ahol ránk Jézus vár című versét választottuk, nem nehéz megtanulni, de szépen mondani, az csak lélekből lehet. Úgyhogy erre biztatjuk a fiatalokat.
Kiknek a jelentkezését várják elsősorban?
A 10 éves korosztályt azért haladja meg az életkoruk, és egészen 20 éves korig várjuk a fiatalokat. Mivel ilyen széles a korhatár, ezért 2 csoportja bontjuk a jelentkezőket, és a korosztályuk szerint fogjuk megítélni a versmondásukat.
Határon túliak jelentkezését is várják?
Tavaly is volt, és előtte is érkeztek Felvidékről, most Kárpátaljáról mondjuk valószínűleg nehezebben, Erdélyből esetleg fiatalok. Tehát várjuk, igen, szívesen várjuk a határon túliakat. Tulajdonképpen még azt sem mondom, hogy leszűkítjük csak Miskolcra, vagy csak Borsodra. Az egész ország területéből, ha úgy érzi valaki harróla, és úgy érzi, hogy el tud jönni, és felvállalja ennek a nehézségeit is, az utazással és az idővel kapcsolatban. Őket is nagy szeretettel várjuk a megmérettetésre.
Nincs verseny díjak és nyeremények nélkül. Mindig ezek tartják lázban a versenyzőket. Lehet már tudni valamit a díjazásról előjáróban?
Bizony, de ez a fontos tényező. Az egyik az, hogy a döntőbe jutott versenyzők, bármelyik versenyző, aki már bejut, tehát ez általában 20 versenyző szokott lenni, aki bejut a döntőbe, kedvezményes feltételekkel vehet részt a július 2. hetében megrendezésre kerülő versművészeti táborunkra. Erről majd bővebben is fogunk beszélni, de most egyelőre ennyi, egy nagyon izgalmas program. Az első 3 helyezett, tehát a 2-szer első 3 helyezett pénzjutalomban is részesül majd, illetve a verseny legjobbjai, azok bemutatkoznak az Arszakra Fesztivál gála műsorába, ami a színházban zajlik majd, és ott komoly művészek között, ez tavaly is itt történt, a 2 első helyezettnek nagyon nagy sikere volt a színházban, akik bemutatták a produkciójukat.
Mindent elmondtunk, nem marad más hátra, mint hogy a legfontosabbakat ismételjük el. Mit is lehet tudnunk az Elveszíthetetlen Öröm című versmondó verseny felhívásáról?
Tehát a jelentkezési határidő 2024. május 12-e, az elődöntő május 24-e, péntek 14 órától a Tudomány és Technika házában, és a döntő és gála ünnepségre, ami azért még kicsit később odébb van, 2024. szeptember 21-én kerül majd sor a Városháza dísztermében. És ami nagyon fontos, a jelentkezők, a versalap22@gmail.com címen jelentkezhetnek, az alábbi adatok megadásával: név, születési dátum, lakcím, iskola, felkészítő és a szabadon választott versének a címe.
Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Hortai Ritának, a Miskolci Versbarátok Köre vezetőjének. Csak buzdítani tudjuk a kedves diákokat, minket hallgató szülőket, nagyszülőket, hogy ők is buzdítsák a diákokat ebben a versenyben való részvételre.
Én is köszönöm, hogy ezt elmondhattam, és én is csak buzdítani tudom a fiatalokat, hogy aki hallja, adja át, és jöjjenek legalább annyian, amennyien tavaly is megjelentek. Köszönöm szépen!
Látja az arcomat, ha valaki hallja a hangomat, megtudja róla, hogy Jézus él, és boldogja az ember, ha szeretetben él. Boldogság, öröm az életem, akárhova megyek, kell, hogy vigyem. Örömöm Jézus adta nekem, hogy ne csak az enyém, de mindenkié legyen. Örömöm Jézus adta nekem, hogy ne csak az enyém, de mindenkié legyen. La 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 la. Két szemem, ha valaki fogja a két kezem, megérzi-e bennem, hogy Jézus vár, és jó, hogyha az ember az ő útján jár. Boldogság, öröm az életem, akárhova megyek, kell, hogy vigyem. Örömöm Jézus adta nekem, ne csak az enyém, de mindenkié legyen. Örömöm Jézus adta nekem, hogy ne csak az enyém, de mindenkié legyen. La 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 la.
Fordi Zsókával a Generáció Gálája program főszervezőjével beszélgetek. Hanyadik alkalommal kerül megrendezésre ez a program idén Miskolcon?
Az idén először, ez egy új program lesz, ez a második Szépkorúak Fesztiválja keretén belül lesz. Mert a Szépkorúak Fesztiválja tavaly a Dobos László ötletgazdától jött ez a rendezvénynek maga az, hogy csináljunk ilyet a Szépkorúaknak. Ez egy hatnapos volt az elmúlt esztendőben. Most 3 napra szűkül, de tartalomba nem fog változni. Ennek az első napja lesz, amit a Művészetek Házába beköszöntőként egy hatalmas nagy gálával szeretnénk megnyitni. A második nap a tudományé lesz, a harmadik nap pedig a képzőművészeti workshop lesz.
Mikor lesz ez a program sorozat?
Május 14, 15 és 16, amiről most itt beszélünk, az a Művészetek Házában 14-én 17 órakor lesz, akkor kezdődik, és egy igazi ünnepi műsor lesz, hiszen nem véletlenül Generációk Gálája, hiszen itt lesz nagyapa unokával, apa lányával, anyalányával, nagyszülők együtt zumbáznak a kisunokával, tehát ez minden korosztálynak szól, és ez nem a nyugdíjasoknak a műsora lesz, hogy ők szerepelnek, hanem most megvendégeljük őket, és most ajándékképpen mi hozunk nekik, hogy ők szórakozzanak, és ebbe szinte minden műfaj képviselteti magát. Mert a gitárművésztől kezdve a versik, akkor Seres Ildikó, vagy Han Ferencet mondjam, ezek mind olyan nevek, amik már beharangozzák azt, hogy itt sokféle műfaj fogja magát képviseltetni. Lesz a miskolci borászoknak a dalárdája.
Miskolci pincék dalárdája.
Igen, én pincék tudtam, igen, igen, ők lesznek, de itt lesznek a közismert tánccsoportok, akik Miskolcon vezető szerepet töltenek be. De megjelenik a Zrínyi Gimnáziumnak a drámapedagógiai tagozatuk is, de a Szimbavölgyi Néptánc Együttes is, hát az ki nem maradhat egy ilyen rendezvényből. És tavaly óriási sikert aratott, és most is láttam egy videót, aminek alapján nem akartam meghívni, de végig is úgy döntöttem, hogy ezt látni kell. Pestről vastáncos, aki olyan gyönyörű táncot fog bemutatni, hogy azt látni kell. De lesz olyan, hogy azt mondtuk, hogy nem csak csupa ének meg vidámság, hanem legyen egy kis meghatottság is, és erről is gondoskodtunk, de nem mondom el, hogy micsoda.
Ez legyen meglepetés. Érdekes, hogy most a...
meglepetés vendégem is.
Meglepetés vendég.
Nem is egy lesz, hanem kettő is, de még neked csárulom el.
Minden esetre most a műfajok sokszínűségéről beszélünk, hát áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy a Miskolci Kocsonya Fesztiválon találkoztunk, tehát ennek a hangulata és modern kori zenéje hallható a beszélgetésünk alatt. Ez is mutatja, hogy mennyire van érdeklődés itt a Kocsonya Fesztiválon is az ön által és önök által rendezett fesztiválra. Már most érdeklődnek és most váltanak jegyeket az
igen,
emberek.
Természetesen, hiszen tavalyi évben nem tudtuk kiszolgálni a városi igényeket, mert akkor rendeztük meg az első Szépkorúak Fesztiválját, és már elővételbe elfogyott a 300 darab jegy, és a város felé nem tudtunk nyitni. Most az önkormányzatnak az volt a kérése, hogy nyissunk a városi lakosság felé, akik nem szerveződnek valamilyen civil szervezetbe, vagy nyugdíjas klubokba, hanem csak egyszerűen a városnak azon rétegében tartoznak, akik szívesen jönnének, és hogy ők is hozzájussanak ehhez az élményhez.
Vannak még jegyek? Kaphatók még jegyek erre a Művészetek Házabeli Generációk gálájára?
Igen, még van, hiszen még 4 napja, hogy a jegyek kikerültek. Azért is jöttem ki ide a Kocsonya Fesztiválra saját személyesen, hogy biztos, hogy jusson annak jegy, aki érdeklődik. Ez nem jelenti azt, hogy gyorsan most elfogy, hiszen 6 helyen fogjuk árusítani most a jegyeket. A város különböző pontján, az Adi hídnál, a villanyrendőrnél, a Városház téren. Úgyhogy aki akar, hozzá fog még tudni jutni, tehát el fog tudni jutni.
Kiknek ajánlja elsősorban ezt a programot?
A családnak.
Kortalan?
Kortalan. Mert, mint ahogy mondtam, generációk gálája, itt megjelenik a kisgyerek, aki jól fogja magát érezni, hiszen nem olyan műfaj lesz, amit nem szeret már egy nagyobb macska gyerek is, de itt a nagyapától a szülőig mindenki.
Akiben felkeltettük az érdeklődést, hogyan veheti fel önökkel a kapcsolatot?
6 helyen lehet megváltani a jegyeket. Keressenek meg a Facebook oldalamon, és azon minden információk napra készen mindenkivel közlök.
Tehát Furdi Zsókát kell keresni a Facebookon, és önnél a személyes oldalán minden fontos információt megtalálnak a kedves érdeklődők. Nem marad más hátra, mint hogy sok sikert kívánjak önnek ehhez a programsorozathoz. Örülök, hogy találkoztunk. Furdi Zsókával beszélgettem az elmúlt percekben, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, és viszont kívánom minden hallgatónak.
Csak egy tánc volt, tőled kértem én, azután ment minden könnyedén, együtt mentünk haza az úton, és a többit nem tudom. Csak egy csók volt, boldog pillanat, amit loptam a kaputok alatt, többször mondtam, és most búcsúzom, és a többit nem tudom. Nyílt a kapu, kivárt reány, nem volt az más, csak a mamán, rád is mordult, gyere be, többé nem engedlek el vele. Csak egy tánc volt, mint tőled kértem én, de már több kell, maradj az enyém, meg is kérem a kezed ezúton, és a több. Mondtam, és most
mit tőled hirtem még, de már több kell, maradj az enyém, meg is kérem, a kezem az úton, és a többit nem tudom, és a többit nem tudom.
Tanárdiák kiállítás rendezett a közelmúltban az Eventus Művészeti Iskola, április 20-án pedig akvarell tárlatot nyitottak az Egri Civilházban. A művekről, a művészeti technikákról, a diákok képzéséről is beszélgetett az intézmény tanáraival Bércesi András.
Kedves hallgatóink, Eger és környéke egy ismert művészeti műhelye az Eventus, van hosszabb neve is az intézménynek, ezt majd el fogják mondani vendégeim, mégpedig Kisprumik Zoltán, Barcsai Díjas festőművész, az Alapfokú Művészeti Iskola vezetője, és Onodi Mátyás szakmai igazgató helyettes. Szeretettel köszöntöm Önöket a stúdióban.
Én is.
Több kiállítással is jelen van most egyidejűleg az intézmény, és megszokhattuk már az elmúlt években, sőt évtizedekben, hogy az Eventus mindig megtölti a kiállítóhelyeket. Menjünk akkor időrendben egy picit. Egy tanárdiák kiállítás látható most a Bartakovicsban. Miért fontos, hogy a tanárok és a diákok együtt mutatkozzanak? Kérdezem Mátyást.
Hát mindenképpen egy motiváló tényező az oktatásunkon belül. Ez a diákok felől is, illetve a tanárok felől is egy nagy lendületet, egy összmunkát eredményez, úgyhogy jó hangulatú együttműködést tud zajlani ilyen formán. Ugye mindig egy közös témára alkotunk, de egymástól függetlenül választják a diákok a tanárokat, vagy a tanárok a diákokat, akikkel szeretnének együtt dolgozni. Tehát egy műhelymunka, egy együttes műhelymunka, ami kialakul így.
Mi az elmúlt időszak tapasztalata? Nyilván nem ez az első tanárdiák kiállítás, hogy ezeknek az együttműködéseknek, együtt gondolkodásnak szokott lenni esetleg később is valamilyen gyümölcse?
Határozottan, tehát egy olyan mikroközösségek alakulnak ki, akik a későbbiekben is akár a programtól függetlenül együtt alkotnak, vagy csak beszélgetés témájában merül föl az emlékek formájában az az együtt töltött idő, amiből aztán építkezhetnek mindannyian.
Itt a művek szorosan együtt készülnek, vagy a koncepció hasonló, vagy egyik mű készül a másikhoz, hogy dől ez el?
Az alkotó közösségek egymástól függetlenül alkotnak, a közösségeken belül viszont változó, hogy hogyan oldják meg. Ugye például a mostani kiállításon is van olyan alkotás, ahol egy munkán dolgoztak többen, és van olyan, ahol több alkotásból tevődik össze az együttes mű. Tehát ez változó a koncepción függvényében derül ki.
Mennyire fontos és mennyire nagy a jelentősége annak, hogyha egy festmény, egy kép, egy alkotás a falra kerül. Ugye előtte az állványon van, ott dolgoznak rajta, és akkor mint egy beteljesedésként fölkerül a falra. Másképp látszik így egy kép?
Mindenképpen ez a végeredmény az egy nagyon jó visszacsatolás. Nem is annyira a falon való megjelenés miatt, hanem amikor a kiállításon látjuk egyrészt a többiek relációjában, illetve a visszajelzéseket kapják a gyerekek, meg hát mi is, mint alkotók, az teljesíti be igazán a folyamatot, és akkor kapjuk azokat a pozitív visszacsatolásokat, ami megerősít bennünket, hogy jó úton jártunk.
És akkor Kisprumik Zoltán, Barcsai Díjas festőművész kérdezem, a 20-án megnyílt tárlatról mik láthatók itt?
Hát itt igazából arról van szó, hogy Egerben beszélnünk kell arról, hogy már több évtizede meg van rendezve a országos akvarell triennálé, ami 1968-ban biennáléként volt jelen, és az iskolának nagy szempontja volt az, hogy ezt a nagy színvonalos eseményt valahogy kiegészítse, és megszólítsa a középiskolai tanulókat, hogy csatlakozzanak Eger kulturális életéhez, hiszen jól tudjuk, hogy Egernek meghatározó szempontja a képzőművészetben maga az akvarell triennálé. És igazából egy éve határozta el kőkeményen az iskola szakmai része az, hogy akvarellel szeretne foglalkozni, és az alapfokú művészeti oktatásban is szintén az akvarell irányt vette fel, és ennek köszönhetően létre tudtuk hozni az első országos ifjúsági akvarell tárlatot, ahol összesen 241 alkotás, 16 művészeti intézmény és sima gimnázium küldtem be a munkáját. Ebből összesen 50 pályaművet választottunk ki, és ezt az 50 pályamű látható az Egri Civil Ház közösség terében. Fontos megjegyezni azt is, hogy díjzsűri is volt, és itt részt vett Kopasz Tamás, ugye az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képző is művészetelméletnek a intézményvezetője, Horváth Dániel, illetve Ferenczi Zsolt, Hárszilasi Ágota, tehát ők mind a zsűriben voltak benne, és korcsoportonként volt kihirdetve a pályázat, egyes, kettes és hármas korcsoport, ugye ez fontos volt, mert akkor így tudtunk egy határmezsgyét húzni fejlesztési szinten, az, hogy a korcsoporthoz képest milyen technikai ismeretekkel rendelkeznek a gyerekek, és azt kell, hogy látsuk, hogy két dolog rajzolódik ki a tárlat alapján. Az első dolog az, hogy ugye ez a Z-generációról beszélünk, és ezután fog majd jönni úgyis az alfa generáció, tehát a Z-generációnak nagyon szépen kirajzolódik az, hogy milyen fajta technikai ismerettel rendelkezik, milyen témákat választottak, hiszen a pályázatra szabadon lehetett beadni témát, és nem kellett semmiféle tematikát meghatározni. És nagyon látható az, hogy az új feltörekvő fiatal művész generáció mennyiben tér el mondjuk a 20 évvel vagy 30 évvel ezelőtti akvarell biennálé részvevő művészek között. Tehát óriási nagy a különbség, és maga az alkotói felfogás is, és igazából a legfontosabb az, hogy ez az egyetlen olyan pont most jelenleg, ahol visszacsatolásokat is tudtak szerezni a tanulók, mind a felkészítő tanárok is, hiszen ők is ott voltak, és láthatták azokat, hogy bizonyos intézmények milyen technikai szinttel készítik fel a saját diákjuk munkáját.
Oladi Mátyás szakmai igazgató helyetteshez fordulok a tanárdiák tárlat kapcsán. Szó esett az imént a generációs megfigyelésekről, nyilván a tanárdiák tárlatnak is együtt dolgozásnak ez egy érdekes motívum, egy érdekes jellegzetessége lehet.
Így van, mondjuk itt az alkotásokban inkább áttételesen jelentkezik, hiszen a téma az mindig adott és független a generációs jelenségtől, de a megvalósítás vagy a koncentráció, például, hogy mennyi időt tölt a diák egy adott idő alatt a munkafolyamattal, ez mindenképpen változó, és egy olyan lecsapódás lehet itt a generációs különbségeknek, amiről szót ejthetünk, de az elkészült alkotásokban nem megtekinthető ez a különbség.
Amikor valaki belép az Eventus falai közé, és majd mondjuk itt tényleg az intézmény teljes nevét, akkor már eldől, hogy ő milyen technikára lesz hivatott, vagy pedig van egyfajta lehetőség szárnyt próbálgatásra, ugye elhangzott, hogy az akvarell most hangsúlyossá kezd válni, nem érdemtelenül. Hogyan zajlik ez?
Az Eventus üzleti művészeti szakgimnázium, technikum, szakközépiskola, alapfokú művészeti iskola és kollégium képzésében ugye alapvetően három fő szakirányjal dolgozunk. Ez jelenti azt, hogy egy grafikus, mozgókép és animációkészítő, illetve a fotográfus a három fő szakirány, tehát ilyen értelemben ez determinálja a diákoknak a szakmai előmenetelét, de van lehetőség a szakoknak a váltására is. Hiszen az alapfokú művészeti iskolával biztosítani tudjuk azt az átjárást, hogy a szakon való változás lehetséges legyen, de nem jellemző egyébként, tehát célirányosan szoktak hozzánk jönni a diákok az adott szakra, és azon szoktak végezni, inkább olyan fordul elő, hogy még egy évet maradnak, és akkor egy második szakképesítést is meg tudnak szerezni.
És nyilván így a látásmódjuk is annál jobban szélesedik, és akkor kanyarodjunk vissza egy picit az akvarellhez. Miért izgalmas az akvarell? Teszem fel az álnaív kérdést.
Ez egy jó kérdés, igazából nehéz ezt a választ megmondani, mert részemről, tehát mint alkotóként, hogy miért izgalmas az akvarell, tele van kihívással, hogy az akvarell technika a legnehezebb technikához sorolják a képzőművészeten belül, hiszen áttetszőségre, lazúroságra ezek szoktak a kulcs szavak lenni, hiszen ott egy nagyon átgondolt lépésben kell építkezni a tanulóknak, nem teljesen más, mintha mondjuk akrillal vagy olajjal festenénk, ugye egy nagyon tradicionális festészeti technikáról van szó, illetve a másik szempont az, hogy nem csak, hogy több évtizede van, de nagy szellemi múltja is van maga az akvarell festészetnek, akár az angliai, vagy a holland, vagy akár a japán kultúrában is megtalálhatóak ezek. A másik szempont a fiatalok részéről, hogy amit én tapasztaltam, és itt a Blaskó János festészeti versenyünkre szeretnék kitérni, hogy ott például egy nap alatt egy szintén egy festészeti technikával elkészült beállítást kellett megoldaniuk, és például ott, amit észrevettünk a kollégáknál, akár egy 12 órás vagy 8 órás festői munka mellett, maga az elmélyülésnek a folyamata. Tehát itt koncentrálniuk kell, figyelniük kell, és van az egészben egyfajta elmélyülés, egy transzcendens-szerű befordulás, hogy ő és a munka közti kapcsolat jön létre. Tehát ez lehet egyszerre tudatos, és egyszerre véletlenszerű is. És talán a gyerekeknek ez a legnehezebb ebben a nehéz világban megtanulniuk, hogy a véletlenszerűség sokszor kamatoztatóbb, mintha valamit nagyon sarkosan próbálunk megtanulni, akár a kockológia, vagy akár bármilyen dolgok szempontjából is.
Az akvarell ez mennyire sürgeti az alkotót? Tehát van idő megállni, félbehagyni, folytatni, vagy pedig érdemes ezt folyamatában egy ütemben megcsinálni?
Ugye ez attól is függ, hogy mi a tematika, tehát hogy milyen beállítást kell megfesteni, de általában ugye ez nem egy gyors technika, itt ugye bővízzel kell dolgozni, és itt nagyon lassan kell építkezni, hiszen meg kell várni, míg az első réteg megszárad, ráépül a második réteg, mert igazából nagy-nagy türelemre tanítja a tanulókat.
Mennyire változott az elmúlt évtizedekben, évszázadokban az akvarellnek a technikája, felfogása, látásmód, ilyesmik?
Maga az akvarell, én amit láttam, maga inkább technikában változott, hiszen rendkívül széles a paletta a művészellátók kínálatában. Többféle fajta és márkájú akvarell készleteket is találhatunk, de én úgy gondolom, hogy a maga az akvarellben való gondolkodás az nem változott, hiszen a művészet az mindig örökérvényű marad, de maga a technológia, tehát már vannak tubusos akvarellek, vannak különböző pigmenttartalmak, intenzívebb, erősebb akvarell anyagok, ezek változnak, és egyre erőteljesebb kínálatot láthatunk ezekből. Maga a gondolkodás az nehéz visszahozni, hiszen egy régi 18-19. Században készült akvarell ismeretet, az például nagyon nehéz visszahozni, azt a klasszikus akadémista akvarell felfogás. Maga a tárlaton Orr Andrással is, aki az egyik díjazott volt, ő például vezet ilyen akvarell workshopokat, vele beszéltünk erről, hogy maga a diákokkal ezeket az ismereteket átadni, főleg így generációk közti különbségekről is beszélünk, nagyon nehéz, hiszen másfajta gondolkodást igényelnek, és tényleg itt a legfontosabb az, hogy a gyerek megtanuljon elmélyülni, lelassulni. Tehát eznek az ismeretét. Nem azt mondom, hogy mindenkinek le kell lassulnia, csak hogyha tudja, hogy kell gyorsulni, akkor tudja azt is, hogy kell lassulni is igazából.
Mindezt az intézményben, a képzésben is elsajátíthatják, hogy valamilyen hozzáállást meg tudnak tanulni, és a technikáknak, az új anyagoknak a használata is úgy gondolom, hogy a képzési palettát gazdagítja.
Így van, tehát nagyon sokféle technikának az ismeretét próbáljuk átadni a diákoknak. Ennek több célja van, ugye az egyik, hogy szélesen kapjanak egy látókört, meg tudják ragadni abból, mi az, ami a számukra legkézenfekvő, vagy leginkább érdekli őket, illetve a másik pedig, hogy a szakmai képzésben, tehát hogyha végeznek nálunk és elhelyezkednének, akkor is egy olyan tudásnak legyenek a birtokában, ami segíti az elhelyezkedésüket.
Most ugye két kiállítást ajánlottunk a hallgatók figyelmébe egy-egy kis kitérővel, azt azonban még nem mondtuk el, hogy pontosan hol és mikor, meddig láthatóak ezek. Ugye a tanárdiák kiállítás az Egri Bartakovicsban, meddig láthatja a közönség?
Szerencsére sikerült kitolni a láthatóságot, tehát még a jövő hét péntekig megtekinthető a kiállítás. Ezen belül most szombaton 11 órától egy tárlatvezetésre is várjuk az érdeklődőket.
És az akvarell tárlat, ami a civilházban látható, meddig látható?
Ez május 16-áig látható.
kedves hallgatóink, Kispormik Zoltán Barcsai Díjas festőművésszel, az alkalmazott művészeti iskola vezetőjével és Onodi Mátyás szakmai igazgató helyettesével beszélgettünk. Köszönöm, hogy itt voltak.
Kedves hallgatóink, az elhangzott riportban Bércesi András beszélgetett az EGRI Eventus Művészeti Iskola tanáraival az intézmény aktualitásairól.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain. Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.
Oh, oh, oh.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullám.